a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Baumstark Tiborral és Bognár Domnával.
És ezúttal Legri Viktort köszöntjük nagy szeretettel, a Digi Sport kommentátorát. Arra figyelj, hogy ne nagyon csattintsd hozzá az asztalhoz ezt a kábelt, mert ez puffog a felvételem.
Jó. Hú, de ez nagyon nehéz lesz.
Egy kicsit húzzunk rá, és akkor...
Nem gondoltam, hogy ilyen feladat elé állítotok rögtön az elején.
Akkor ez így működni fog. Ezt természetesen nem fogjuk újra kezdeni. Viszont van kvízkérdés, amit direkt Viktornak találtam ki, már csak azért is, mert tudom, hogy... véletlenül, hogy 2010 óta közvetít olasz futballt, szinte megszakítás nélkül, illetve egy nagyon rövid megszakítás volt ebben, és ebben az időszakban azért jó néhány csapattal és olyan együttessel találkoztál, amelyik szerepelt az olasz bajnokságban, viszont kevés lett közülük bajnok. Hány olyan focista játszik szerinted jelenleg a szériában, aki nem a Juventus-szal ünnepelhetett bajnoki címet Olaszországban?
Hát Ibrahimovic, ugye a Milánnal volt.
De, meg az Interrel is egyébként.
Meg az Interrel is, de egyébként szerintem más nem nagyon van már. Most így, hogyha elkezdek gondolkodni, hogy a Milán előtt az Inter volt a bajnok, abból az Interből, a Mourinho féléből kiaktív. Hát ugye még az előző szezonban mondhattam volna Balotellit, de most már őt sem mondhatom.
Doma?
Most voltam ugye hétvégén egy olyan stat, hogy a Genoa kezdőjéből hányan voltak annó Juventus játékosok, de nem tudom, hát hogyha Viktor nem tudja, akkor...
Arra gondoltam, hogy most ezt el fogom mondani nektek. Egyébként azt hittem, hogy eltaláltad, mert a Genoa játékos keretében keresendő az a másik játékos.
Pandev?
Így van, Goran aki Pandev, az Interrel bajnoki címet, meg hát ugye mindent megnyert.
Igen, igen.
A 2009-2010-es szezonban, és ők ketten aktívak még azok közül, akik nem a Juventus-szal ünnepelhettek bajnoki címet. Ugye előtte az Inter volt hosszú ideig a bajnok.
Viszont milyen sok edző van, most elkezdtem ezen gondolkodni, hogy viszont abból a Milánból, amelyik ugye utoljára bajnok lett, és nem a Juventus, mert ugye...
Igen, igen. Ez... Filippo Inzaghi, Gattuso, Bonera ugye, aki a segítője Pirlónak. Ki?
Andrea Pirlo.
Ja, Pirlo, igen.
Úgyhogy azért elég szép társaság, de játékosként tényleg, hát már olyan régen volt más bajnok, hogy...
Igen, sokan nem lehettek. 2010-11-es szezonról beszélünk, akkor lett a Milán, és előtte volt az Internek a sorozata. Na, de akkor kezdjünk is Olaszországban, pont ennek kapcsán, és én azt hiszem, hogy akkor a Juventus-szal is indítanék, amelyik játszott egyrészt egy rangadót az Atalantával, ami egy-egye zárult, és utána egy nagyon-nagyon sima Parma elleni meccs volt, ahol nézve a mérkőzést egy pillanatig nem volt az az érzésem, hogy itt a Juventus győzelme, vagy akár pontvesztése az felmerülhet. Vagy, szóval győzelme, vagy esetleg az, hogy ne tudja megszerezni a sikert.
Igen, hát az nagyon sima meccs lett a végén, de azért, hogyha a Pármát figyeltük az előző időszakban, akkor nem lehetett azt gondolni, hogy ez tényleg így alakul majd. Ugye játszottak az Interrel meg a Milánnal is egy 2-2-es döntetlent idegenben, otthon pedig az utolsó három meccsük 0-0 lett. De ilyenkor látszik az, hogy a kis csapatok, hogyha nem heti egy meccset játszanak, akkor micsoda hátrányban vannak a nagyobbakkal szemben. Igazából Liverani nem tudott változtatni a csapat összeállításán jelentősen. Fáradtak voltak a játékosai. Ugye már az előző szezonban is végig az volt a gond a Pármán, akkor még D'Aversa volt a vezetőedző, hogy nagyon szűk a keret. Tehát innen, hogyha egy-két játékos kiesik, akkor már alig lehet összeállítani a csapatot. Ugye Balogh Botond ennek köszönhette részben azt, hogy egy meccsen már 18 évesen szóhoz jutott a szériában. Úgyhogy lehetett ilyen szempontból sejteni, hogy ez nem lesz egyszerű. Viszont a Juventus meg az a csapat így Pirlo alatt, amelyik abból a szempontból kiszámíthatatlan, hogy éppen a helyzeteit milyen arányban fogja értékesíteni. Most az, hogy Kulusevski rögtön gólt tudott szerezni a volt csapata ellen, meg hogy Ronaldónak nem kellett feltétlenül a mészpontra leállítani a labdát, hogy gólt érjen el, mert ugye előtte az utolsó négy gólja az 11-es volt. Igen, az Atalanta eleme kihagyott egy 11-est.
Viszont mintha egyre jobban nézne ki, és egyre frissebb lenne, vagy nem így látod?
Ronaldo? Uh-huh. Szerintem annyi a megfejtés, hogy középen játszik a legtöbbet. Tehát a Ronaldo akkor jó, ezt ő ugyan nem hajlandó elfogadni magával kapcsolatban. Az, ugye Sarrival is volt egy vitája tavaly erről, amiben természetesen ő nyert, tehát ott játszott, ahol akart. Ugye egy két csatáros játékban most ő sokkal többet fordul elő a kapuval szemben, és a 16-oson belül, mint ahogy azt ő szerette a három csatárosban, amikor a bal oldalon volt.
Nem inkább az van, hogy akivel játszik, az sokkal inkább fekszik az ő stílusának? Tehát, hogy Moratának a mozgása, ugye nem véletlenül mondták, meg írták gyakorlatilag a szezon elejétől azt, hogy pont egy ilyen típusú centerre van szüksége Ronaldónak ahhoz,
hogy... Hát egy olyan típusúra, akinek nem akkora neve, hogy elhomályosítsa őt.
Benzemáján nem volt akkora? Most azért hasonlítom össze a kettőt nyilván, mert itt ugyanaz a helyzet szerintem, egy kicsit nagyon hasonló a status quo, mint ami a Real Madridnál volt.
De szerintem nem Morata típusú játékos kell Ronaldónak, mert ő az utóbbi években már inkább befejező csatár, és neki sokkal jobb volt az a Benzema típusú labdáért össze-vissza lépkedős és őt kiszolgáló csatár, mert azért Benzema mellette nem lőtt annyi gólt, mint amennyit Morata tud, és Morata kiszolgálásban viszont messze nem olyan jó, mint amennyire Benzema.
Szerintem megvan az alázat Moratában, hogy ő
nem az alázat hiányzik a tudás.
Nem, hogy megközelítőleg azt játsza, amit benne. Most ő készítette elő a fejes gólt például.
Igen, meglepő is volt. De tényleg, mert ő kevésbé szokott a 16-oson kívülről labdákat ívelni befelé. Tehát az ott nem is az ő helye volt, ahol éppen felbukkant, de ebben a Pirlo-féle rendszerben azért a két ék az kikilép a 16-oson kívülre, akkor is, amikor labdát birtokolnak. Viszont Ronaldo az előző években tényleg akkor nyújtja a legjobbat, hogyha érkezik a kapu elé. Tehát egészen nevetséges volt például az előző szezonban, amikor Ronaldo ragaszkodott ahhoz, hogy ő ívelgesse be a labdákat, csak éppen nem volt senki, aki befejelte volna, mert ő lett volna az. Nagyon gyors, de annyira nem. Annyira nem, hogy odaért volna. Tehát én szerintem ez itt a kulcs. Most is azért a hogy mondjam, a tisztelet a komoly múlttal rendelkező játékos iránt az, ami visszafogja az embert, hogy röhögő görcsöt kapjon, amikor Ronaldo elkezd ilyen egyenes gerinccel biciklicseleket csinálni az oldalvonalnál, és senki nem dől be neki. De most konkrétan senki nem megy el a cseleire. A 16-oson belül viszont amikor labdához jut, akkor rögtön veszélyes, mert látjuk, hogy a rosszabb lábával is a ballal, például most milyen gyönyörű gólt lőtt a Parma ellen. A védő arra is számított, hogy majd visszaveszi a jobb lábára, eltolta balra, és előtte a hosszú sarokba. Tehát onnan ilyenkor nagyon jó.
Pirlo-féle rendszert említettél. Ez a Pirlo-féle rendszer, ez hol tart jelen pillanatban?
Szerintem nagyjából úgy működik, ahogy Pirlo leírta a szakdolgozatában. Tehát mindent nyomon.
De már működik követni. Minden?
A legnagyobb problémája szerintem pontosan az volt eddig a Juventusnak, és azért játszott nagyon-nagyon sok döntetlent, ugye 13 meccsből 6 x-e van, de még mindig veretlen a csapat, mert nem volt meg a megfelelő erő elől. És az elsősorban nem Morata vagy Ronaldo miatt, hanem Dybala miatt. Ugye a Dybala iszonyatosan rossz formában van, ugye állandóan zajlik közötte és a klub között egy egyeztetés a jövőjét illetően, hogy finoman fogalmazom.
De ez évek óta tart ez az egyeztetés, nem? Az az érzés az embernek.
Igen, és amikor úgy tűnik, hogy megállapodnak, akkor Dybala mindig jobban játszik. De most ugye az előző szezonnak ő volt az MVP-je a szériában, úgyhogy a koronavírus miatti leállás után egészen szenzációs időszakai voltak. Rengeteg első gólt lőtt a meccseken, gyönyörű szólókból, és most meg teljesen eltűnt ez. Sőt, amikor elkezdődött a bajnokság, akkor az lehetett az ember benyomása, hogy mintha túlsúly is volna rajta, lassabb lett a mozgása, most is szétesett, ami a koncentrációt illeti, és tehát ő pótolhatatlan ebben a keretben. Hát egy Douglas Costa, aki most elment a Bayernbe, ő a csereként beállt, akkor le tudott venni 2-3 embert simán a gyorsaságának és a cselezőkészségének köszönhetően, de a mostani csapatban nincsen ilyen, aki Dybala helyett ezt megoldaná. Persze vannak meccsek, ahol Morata Ronaldo megfelelő, de van, ahol Dybala kellene. Ő meg gyakorlatilag nincs. Most ugye sérült is volt.
De milyen poszton nincsen? Számomra az is kérdés, hogy hol van az ő helye ebben a Juventusban.
Ez amióta megjött azóta téma. Tehát a Palermo-tól szerződtet...
Majdnem minden szezonban máshol játszott egyébként. Ez egy érdekes dolog. Tehát, hogy Allegri használta őt második csatárként, ugyanúgy, mint ahogy jobb bal szélen.
Itt második csatár lehetne. Tehát itt egyértelműen
igen, csak hát lenne. Akkor ugye az a kérdés, hogy ő mennyire kompatibilis ebben a rendszerben Ronaldóval, és akkor Moratával mi a helyzet, aki azért, ahogy te is mondtad, egyértelműen jobb formában van nála. Az az érdekes egyébként itt Dybala kapcsán, hogy ő első között esett át a koronavírus fertőzésen, és nagyon sok játékosnál azért látszik, hogy ez megviseli. Nem feltétlenül abban, hogy rosszabbul játszik, bár ugye ilyet is lehet találni, Kai Havertzet például a Chelsea-ből, de ahogy Ibrahimovic esetében, vagy Pogbánál a Manchester Unitednél, azt láthatjuk, hogy aki visszatér a koronavírus fertőzésből, azoknak egy igen jelentős százaléka megsérül. És Dybalánál ez nem volt így, mert valóban a szezon legjobbja volt abban az időszakban, amikor visszatért a futball.
Lehet, hogy most jött ki rajta, mert ugye ő
hát nála volt egy gyomorvírus fertőzés.
Igen, és ráadásul a koronavírus sem simán zajlott le nála, hanem ott egyszer úgy tűnt, hogy már visszajön belőle, aztán mégsem tudott, tehát lehet, hogy ez hosszú távon, vagy közép-hosszú távon hat ki a formájára, és ezért ilyen, de valamitől ilyen. De hogyha mondjuk Pirlo elképzeléseiről és ezek megvalósulásáról beszélünk, akkor vannak olyan kulcskérdések, amikben ő mindig megnyilvánul, hogy ugye elment Pjanic, és nincs igazából olyan játékos, aki a középpályáról ezeket a mélységi passzokat olyan jól meg tudná csinálni, hát mint ő.
Pont itt a Fradi elleni meccs után Arthurról Capellónak egy eléggé sarkos választ adott a brazil képességeit illetően.
Hát Pirlo is erről beszélt, hogy Arthur kiválóan passzol, csak a pálya szélességében, és nekik az kellene, hogy valaki betegye mélységbe is a labdákat. Egyébként megvannak erre is az emberek, csak ezek nem a középpályán. Mert azt látjuk, hogy mondjuk...
A kispadon.
Nem, Pirlo. Nem, a védelem. Hát jó, hát a Pirlo olyan szintű természetesen nincsen, de a védelemből rengeteg jó labda megy fel, és ez ugye alapstratégia a Pirlónál, hogy a védelemben járatott labdából az ellenfelet kihúzva mélységi passzokat adnak a bekkek. És ugye amennyire meglepő mondjuk egy-egy játékosnak a rossz formája, annyira meglepő, ha csak az előzményeket veszük, Danilónak a kiemelkedő formája, aki egyértelműen bejátszotta magát a kezdőbe, mint belső védő a három védő szisztémában, de emellett, hogyha kell, akkor jobb szélsőt is játszik, sőt bal szélsőt is játszott, jobboldali belső védőt, baloldali belső védőt, most a hétvégén, amikor átszervezte a csapatot, akkor a négyvédős rendszerben a két belső védő egyike volt, és ő nagyon-nagyon jól látja meg, hogy mikor kell mélységben indítani a társakat, jól is passzol. Tehát vannak meglepő hozadékai ennek az egésznek, és látszik, hogy a szisztéma nagyon jól működik. Ami még a csatárokkal kapcsolatban érdekes benne, ugye, hogy amit emleget is Pirlo mindig, hogy a letámadás mennyire fontos lenne. Hát, hogyha az ember így végig gondolja, hogy mondjuk a Ronaldo-Dybala kettős a két csatár, hogy őtőlük milyen letámadás várható, hát nem tudom, gondoljátok ti végig akkor, és mondjátok ki, de hogy próbálja rávenni erre a játékosokat, és egyébként vannak olyan időszakok, amikor látszik is, hogy megerőltetik magukat, de Dybala mindig is borzalmasan gyenge védő volt, hát Allegrinél is ez volt az egyik legfőbb gond, hogy tudja úgy pályán tartani ezt a kiváló támadó kvalitású játékost, hogy a védelem ne omoljon össze. És hát ezt kell Pirlónak is megoldania.
Térjünk vissza viszont még egy kicsit a hétközi mérkőzéshez, és az ottani ellenfélhez, az Atalantához, amelynél hát folyamatosan zajlik még ez a... Lezárult ez a Gomez-Gasperini, ugye hétvégén már a keretben sem volt ott Papu Gomez. Volt ez a hétfői üzenet, amit már az előző heti adásban feldolgoztunk, hogy... majd megtudjátok, hogy mi az oka a távozásomnak, hogyha távozom. Nyilván most valami szerződést köti, hogy ezt nem mondhassa el, de közben meg mindig hallani olyan hangokat, hogy reménykednek abban, hogy ez...
Kik? Szerintem Gasperini nem nagyon, tehát én már nem érzem rajta, hogy ő reménykedne. A Juventus
nem
ellen...
megoldhatatlan? De mi az, ami megoldhatatlan két ember között egy ilyen helyzetben?
Ezt csak ők tudják.
Az nem, Viktor, hogy keveset játszottam azon a poszton, amelyiken én szerettem volna, hát ahhoz már kicsit régebb óta működnek együtt. Ugye azt kell egyébként ebben a relációban szerintem vizsgálni elsőként, hogy Papu Gomez két évvel korábban került oda lényegében, mint Gasperini. Akkor, amikor Papu Gomez oda került, akkor egy kiesés ellen küzdő klub volt az Atalanta. Nem nehéz megtalálni azt a pontot, ahonnan ez felszálló ágba került ez a projekt, és ez nem Papu Gomezzel kezdődött, még akkor sem,
hát
hogyha...
Hát Papu Gomez harmadik évével.
Igen, de ki kellett várni. Ez egy érési folyamatot. Nem, hát ettől függetlenül Papu Gomez joggal érezheti azt, hogy az Atalanta története legsikeresebb időszakát futja, és ennek a legsikeresebb időszaknak ő a legjobb játékosa. Tehát ebből következik, hogy a klub történetének legjobb futballistája.
Ezzel is vitatkoznék.
No.
Tehát azért, mert Papu Gomez régebben van ott, ezért mondjuk róla, hogy ő a legjobb. Én szerintem, amikor egészséges, akkor Iličić a legjobb játékosa ennek a csapatnak.
És most a hétvége alá is támaszt, úgyhogy Tibi nem tud vitatkozni.
De nem, hát ezt én korábban is gondoltam. Én imádom Iličićet,
nem erről van szó, csak neki azért még itt az Atalantában is, tehát előtte ugyanezt a Palermóban, a Fiorentinában el lehetett mondani róla, nincsen olyan időszaka, amikor 2-3 hónapnál hosszabb ideig kiegyensúlyozottan jól teljesít. Vagy te emlékszel olyanra?
Most szerintem például az előző szezonban ez egészen
az eleje, igen.
A családi drámáig, ugye arról beszélnek, hogy ott családi gondok voltak, és amiatt esett vissza a formája, majd tűnt el teljesen az Atalantából. Tehát addig én úgy gondoltam, hogy ő lesz a Serie A szezon legjobb játékosa. És nem feltétlenül, amit mindig számolnak, hogy gólok, gólpasszok, ezek is nagyon fontosak természetesen, de egyszerűen nem lehetett tőle elvenni a labdát, és a jobb oldalon, ha megkapta, akkor 2-3 védőt szinte helyben le tudott venni a pályáról, és úgy tudott a többieknek helyzetet teremteni. Egészen szenzációs futballista, és hát nagyon aggódott érte mindenki, és azért ez egy ilyen kicsit szimbolikus történet ez, ami a hétvégén most lezajlott. Ugye a Láció elleni, nem a Láció, azt én közvetítem, és a Napolival játszott, a Róma, a Róma másik ellen. Római csapat. Ez.
Igen, fordítani tudott, 4-1-re nyert végül.
Igen, úgyhogy Iličić a szünetben beszállt, adott két gólpaszt, és lőtt egy gólt, és így lett 0-1-ről 4-1. És hát ráadásul úgy játszott megint, ahogy a fénykorában.
Ha... Talán először egyébként a visszatérés óta.
Így van. Azóta villanásai voltak, de ennyire összeszedett rég volt, és ugye ez volt az a meccs, ahol már a keretben sem volt Gomez.
Igen, és bocsánat, és még annyi még kiegészítésként, hogy próbáltam nézni a gólörömöt, a meccs utáni jeleneteket, és ott azért szerintem azért nagyon demonstratív volt ez a végén szelfizünk együtt a csapattal, Iličić tartotta a telefont. Ugye az az Iličić, és ez itt szerintem ebből a történet szempontjából fontos, hogy akit elsőként belerángattak ebbe a Gomezes történetbe, még hozzá azzal, hogy Iličić posztolt egy képet, amin Gomezzel közösen volt látható, mutatván azt, hogy ő azért a játékos oldalára helyezkedik.
Papu Gomez ugye a hétközben még ott volt a Juventus ellen, és tették, hogy énekelt
a Juventus indulót. Igen,
így kezdődött egyébként a közvetítés, én adhattam a mérkőzést, hogy ugye még nem volt kint a kép, amikor énekelt, de ezt elmondtam, mert ez egy hihetetlen visszatetsző történet volt, hogy eleve Dybala és Gomez sétálgattak együtt, és nevetgéltek, amíg a többiek, ugye, akik a kezdőben voltak az öltözőben, még az utolsó tanácsokat megkapták, és hát Gomezen mondjuk a legkisebb...
Ez egy szándékos hack volt szerinted Gomez részéről, vagy önfeledten ennyire szerette a Juventus indulót?
Én úgy láttam, hogy önfeledten, de egyáltalán egy játékos, aki ebben a helyzetben van, hogyha ott tényleg konfliktus van, és ő azért nem játszik, mert feszültség van közte és az edző között, akkor egyszerűen nem,
kezdet,
de nem viselkedhet így. Tehát tényleg nem viselkedhet.
Viszont a pályán meg nem látszott rajta egyáltalán, szóval nem, a játékában nem volt semmi olyasmi, hogy ő direkt egyénileg elrúgja a szöglet felé.
Nem, hát azért az szerintem nagyon erős lett volna, és az mondjuk már egy olyan üzenet,
megpróbálja eladni magát még.
Igen, azért a következő munkáltató felé sem egy jó pont az, hogyha látják, hogyha olyan helyzet van, akkor te a csapatod ellen fordulsz, tehát ezt nem teheti meg egy futballista, de hogyha Gomez nagyságát említjük, Gasperini volt az a tápoldat, amivel meg kellett őt locsolni. Tehát ahhoz, hogy kifejlődjön. Mert Gomez előtte játszott a Catániában, egy erősen gyenge csapatnak volt, nem kiemelkedően jó játékosa, aztán ugye az első két szezonja...
Mihálovics, és utána Montella kezel.
Igen, igen. Aztán utána ugye az Atalantában volt két szezonja, az egy első az teljesen feledhető volt, a második az már egy jobb szezon volt, de azóta...
Maxi Morales-szel két akkortermetű támadó.
Azóta minden szezonjában sokkal jobb számokat hozott, amióta Gasperini az edző. Tehát ezen ő is elgondolkodhatna, mert tudom, hogy nagyon nehéz ilyenkor, amikor te vagy az ikon, tehát az ikonoknak a rációt azt lehet, hogy kivágják sebészi szikével az agyukból, vagy azt a részt, ami ezzel foglalkozna. Tehát ő ezt most már nem látja, hogy itt az, amivé ő lett, az nagy részben Gasperininek köszönhető. És egyébként fontos meccseken Gomez nagyon gyakran nyújtott gyenge teljesítményt. Mondjuk, ha ezt a Juventus elleni meccset vesszük, ugye itt valami statisztikát mondtam is, hogy a Catania színeiben szerzett gólt utoljára a Juventus ellen, és azóta ez volt azt hiszem a 20. bajnokia és kupa meccse, bajnoki és kupa meccse, ahol nem tudott gólt lőni a Juve ellen, egymás után 20, úgyhogy közben 11-est lőtt egy nagyon fontos Coppa Italia találkozón, amit kihagyott. Tehát, hogy azért vannak ennek a csodálatos felívelésnek ilyen kis a grafikonon nem látható részei, vagy eltakarandó részei. Szerintem Gomez rosszul teszi, hogyha ezt így fejezi be.
Azt mondjátok meg nekem, hogy Olaszországban hogy létezik, hogy erről, úgyhogy az egész csapat tud róla, semmi részlet nem derült ki.
Ez semmi érdekes. Konkrét. Igen, úgy érdekes, hogy lehet, hogy most adja vissza az a zárát, ami ugye korábban folyamatosan hallottunk, hogy mindig a Gazettának, vagy valamelyik komolyabb országos lapnak ott korzózott az öltöző folyosón egy újságírója, és hallott öltöző jeleneteket, most meg ez nem lehetséges. Úgyhogy ez nyilván segíti ezt a...
Igen, egyébként az Iličić sztoriban is nagyon visszafogott volt az olasz sajtó.
Lehet, hogy az Atalantánál érdemes keresni a kulcsot, hogy igen. Ott klubszinten zárnak úgy össze, hogy ez működik.
Hát de láttuk, hogy a játékosok közt is megoszlás, sőt nem megoszlás, inkább csak Papu Gomez felé terelődik mindenki, és senkitől egy fél szó sem szivárgott ki, csak Iličićtől ez a kép.
Igen, ezzel együtt egyébként nekem az nagyon tetszett az a része, amilyen nyíltan kommunikált erről az Atalanta, tehát hogy megerősítette az elnök, a sportigazgató, az edző, a játékosok, és senkinek nem tiltották meg azt, hogy azt mondja, hogy igen, létező konfliktus, van vita, de jelen pillanatban ennyit mondhatunk. De ettől persze még jogos a felvetés, meg a kérdés, hogy ez hogyan nem tudott tovább burjánzani. Ritkán látható önfegyelemre volt szükség szerintem itt mindenféle részéről.
Igen, ez a klub, ez nagyon jól működik minden szempontból. És most amellett, hogy az elnöknek nyilván nagyon sok köze van ahhoz, hogy ez így alakult, az egész klubnak az előző néhány éve, de szerintem senkiben nem lehet kétség afelől, hogy amennyiben Gianpiero Gasperini valamikor elhagyja az Atalantát, akkor hát hosszú időre a legfényesebb korszak ér véget a bergámói klubnál.
Ki fog szobrot kapni, ez a kérdés.
Volt, lesz egy ilyen közös szerintem, hogy átölelik egymást.
Pápu Gomezzel?
Igen, és éjszaka majd Gomez egy lángvágóval megjelenik és szétszedi.
Levágja magát. Igen. Ez is elképzelhető. Jelen pillanatban egyébként az Inter egy ponttal van csak a Milán mögött, és hogyha itt a keretek erősségét nézzük, a csapatoknak a kompaktságát, azt, hogy melyik van leginkább készen, amit itt a Juventusszal kapcsolatban kérdeztem, akkor most amellett, hogy persze majd a Milánról is beszélünk, de amellett, hogy a Milán nagyon jól mutat, én biztos, hogy az Intert mondanám.
Igen, hát az Inter szerintem úgy indult a bajnokságban, hogy nagyjából ugyanannyi esélye van a bajnoki cím megszerzésére, mint a Juventusnak. A Milánnal senki nem számolt, tehát szerintem teljesen egyértelmű, még Milánóban sem. Tehát azért lehet olvasni a különböző nyilatkozatokat, amelyekben meglepődnek a vezetők azon, hogy ilyen jól áll a csapat, és akkor először azt mondják, hogy hát most már azért talán kijelenthetjük, hogy a BL4-be oda kéne érni, aztán most kezdtek el beszélni ugye a Scudettóról az előző 1-2 hétben, majd meglátjuk, hogy egy hónap múlva is beszélhetnek el még erről.
Ez korai ilyenkor. Igen. Én nagyon nem szerettem, hogy ilyenkor mindenki, igen. Bár én is szoktam kérdezni.
Újságíróként az a dolgot, hogy kérdezi.
Hogy lehetsz-e bajnok? De hát ez teljesen fölösleges itt, még főleg mikor 2-3 pontokról beszélünk az élmezőimben.
Ugyanakkor az számomra, és visszatérve az Interhez, az egészen döbbenetes, hogy ez a csapat, ez hogy képes ennyiszer a földbe állni, úgyhogy egyébként szerintem alapvetően működő játéka, és nagyon jó, és ehhez nagyon jó játékosai is vannak. Tehát most nem volt meggyőző ez a hétvége sem. Jó, nyilván itt meg a hétközi mérkőzés sem, a Napoli ellen. Szóval mi az, ami megbukik, ami megdöccen ez az egész?
Nagyon érdekes volt, hogy elindult a szezon. már az előző szezonnak a végén is az volt egy kicsit az ember érzése, és erről egyébként a Verona edzője Juric nyilatkozott is az egymás elleni meccs előtt, hogy az az érzése, hogy Antonio Contéra a Gasperini féle Atalanta hatással van.
Mindenkire egyébként Olaszországban szinte.
Igen, tehát Conte amúgy is ugye a három védős rendszert preferálta trénerként, gyakorlatilag amióta elkezdett edzősködni, de ez az Atalanta mégiscsak átalakította a gondolkodását az egészről. Ugye a Gasperininél a három belső védő közül legalább egy, de inkább kettő nagyban segíti a támadásokat is. Ugye talán Rafael Toloi az, aki ebből a szempontból kiemelhető, aki védekezésből 5 másodpercen belül az ellenfél 16-osán belül van, hogyha éppen érzi, hogy lehet valamit keresni. És hogyha megnézzük, hogy Conte hogy indult ebben az évben, úgy indult, hogy két igazából szélsővédő volt a három belsővédő egyik vagy embere. Tehát középen játszott De Frey, az egyik oldalon az a D'Ambrosio, aki egyébként szélső volt előtte, meg szélsővédő, a másikon pedig az a Kolárov, aki szintén szélsővédőből lett középsővédő. Tehát azt mondanám erre a gondolkodásra, hogy ez ugyan három belsővédő szisztémának mondják, de ez egy védőszisztéma, és van mellette 4 darab szélső, mert az akciónál D'Ambrosio is kilépett a szélre, ha a másik oldalon futott az akció, akkor Kolárov kilépett a szélre, és a középpályáról segítettek inkább vissza a
védekezésben. Ugyanis az előző szezonban a Sheffield United, hogyha esetleg találkozol velük majd itt a karácsonyi időszakban. Akkor
igen, mindenképpen. Na most ez az egyik, de a másik egyébként, amit szerintem Papu Gomez játéka ihletett, az pedig Eriksen. Mert hogy...
Ezt ilyen relációban nem gondoltam még, de...
De ugye
de
mikor
nem annyira vált be ez az elkezdődés.
Nem, de ugye az Inter Contéval az előző szezon első felében egyértelműen 5 középpályással játszott, tehát 3 belső középpályással. Nem volt olyan, hogy a két csatár mögött lett volna egy trekvártiszta. És ugye Eriksen szerződése után egy kicsit úgy, ahogy Gomez középen játszik a legtöbbször az Atalantában, ugyanúgy Eriksennel próbálkozott, és egyébként erőltette Eriksen, akármit mond, hogy ő nem kapott bizalmat, nagyon is sokszor volt kezdő, és ugye mindig mondta is Conte, hogy megint együtt dolgoztak a taktikán Eriksennel, tanította, hogy mit, mikor, hova, tehát nagyon akarta Conte, hogy ez úgy legyen, ahogy az Atalantánál is van. Aztán nem lett, és a szezon elején ez a két négy szélsővédős rendszer, most ezt itt fogjuk nevezni, bár ez nem, egyelőre még nem hivatalos.
De így elnevezted.
Igen, most ez csak, hogy érthető legyen, hogy miről beszélünk. Ezzel játszott az Inter, és iszonyatosan sok gól volt a meccsein, nagyon sokat lőtt, és nagyon sokat kapott. És ugye ebből volt, amikor rosszul jött ki. És akkor szerintem elgondolkodott ezen Conte.
A Milán elleni meccs szünetében, nem?
Hát ott, hát én ezt mondtam egyébként ilyen...
Ezt hallottam.
De hogy onnantól kezdve ugye megint 3 belsővédő játszik nála, tényleg 3 belsővédő, és sokkal kevesebb a gól a meccseiken, kevesebbet kapnak, kevesebbet is rúgnak.
Jó, de mondjuk azért furcsa lett volna hosszú távon Conte csapatot úgy nézni, hogy rúgunk egyet.
Na de erről beszélt, hát rögtön az első forduló után, amikor a Fiorentinával játszották azt a 4-3-at, hogy az utolsó pillanatban nyerték meg a meccset, akkor erről beszélt, hogy hát ez szórakoztató, ilyennek kell lennie a futballnak, sokat kapunk, sokat rúgunk, de az ember így hunyorgott, hogy ki az ott, aki ezt mondja, de tényleg ő volt.
Igen, nagyon jó dublört találta maga helyére, aki még hasonlít de, is.
És most visszaállt ez az előző szezon első felében látott Inter, amelyik azért inkább a stabilitásra törekszik, viszonylag kevesebb helyzetet alakít ki. Amitől nem olyan eredményes ez az egész, és amitől a BL-ben megbuktak, az szerintem az, hogy Lukakun kívül nagyon kevesen lőnek gólt. Tehát, hogy Lautaro Martínez mondjuk a Shakhtar elleni két meccsen, ha nem hagyott ki 6 zicsert, akkor egyet se. Tehát ez szerintem így nem lehet.
Egyrészt most kell eladni.
Hát a másik, amit szerintem egyébként ez több helyen majd akár problémát okozhat itt ebben a szezonban. Ugye a nagyon sűrű menetrend, meg itt a Bajnokok Ligája szereplés miatt egy nagyon bőkeretet kell menedzselnie Conténak. most kicsit kevesebb lesz a meccszám, mint amennyit kalkulálhattak még a szezon kezdetekor tavaszra. Ez szerintem, ha mondjuk itt januárban nem tudnak egy kicsit kitakarítani ott az öltözön belül, akkor nagyon komoly, akár személyes viszályokat is fűthet.
Hát nyilván most azért el kell gondolkodni, és nem csak emiatt, hogy mi lesz az öltözőben, hanem költségvetési szempontból is, hogy kellene nekik ennyi játékos.
Hát ennyi
tavaszra.
Magas szinten futballozni képes játékos.
Az a baj, hogy mindenhol ez a helyzet, aztán majd Kínába mennek a játékosok itt szépen.
Igen, tehát hol az a felvevő piac, amelyik mondjuk képes megvásárolni Eriksseneket normál áron, meg azokat a játékosokat, akik egyébként létszám fölöttivé váltak esetleg, valahol, valami miatt, de hát iszonyatos fizetési igényeik vannak, így például.
Tényleg az a jó, hogy mindenhol erről beszélnek, ezekről a játékosokról, Coutinho a Barszánál, hogy majd elengedjük, nem lesz gond, a télen kicsit áron alul, de majd elmegy, nem lesz bele semmi.
Egyébként ebben szerintem most az iskola példa, és az egyik ilyen állatorvosiló az Gerett Bale, aki ugye úgy került oda kölcsönbe jelen pillanatban a Tottenhamhez, hogy egy fillért nem kellett fizetni érte, viszont az volt a megállapodás tárgya, hogy az ő egyébként csillagászati fizetését akkor állja a Spurs innentől kezdve, és egy éves opció van még a kölcsönvételre, és ugye, miután Mourinho gyakorlatilag csak szavakkal nem mondta ezt ki, de minden metakommunikációval, meg minden kis bújtatott nyilatkozatával arra utal, hogy neki nem volt szüksége Gerett Bale-re, úgyhogy ez ugye Daniel Levy elnöknek az egyik magánakciója, ezért nem valószínű, hogy az ő szerződését meghosszabbítják, megy vissza Madridba, ahol valószínűleg le fog ketyegni a szerződése, és akkor egy év múlva ingyen igazolhatóvá válik.
Hát mondjuk azért nagyon nagy kérdés Madridban, hogy ki a hasznosabb, Gerett Bale, ha távol van, vagy Azár, hogyha ott van, mert szóval az sem jött be olyan nagyon eddig.
Hát nem, csak azért mondom, hogy szerintem ez egy nagyon jó példa erre. Na, térjünk még vissza Milánóba egy rövid időre, de most akkor a piros-fekete részre, amikor beszéltünk.
Még azt akartam Contéval kapcsolatban mondani, hogy egyféle dolgot tud igazából a csapata, tehát mindig ez a vád, hogy nincsen B-verzió. Ugye Capello is ezt vágta a fejéhez, hogy Shakhtar ellen miért nem tudott még valamit kitalálni. Mit kellett kitalálni? Volt 12 zicser, be kell lőni kettőt, és ez az Inter legnagyobb baja, hogy a meccseinek a jelentős részét, és akkor itt át lehet a Milánra kanyarodni, például a Milán elleni rangadót is simán nyernie kellett volna a helyzetek alapján. És ehhez képest nem nyerte meg.
És ilyenkor szokták mondani, hogy az edző nem tudja berúgni a labdát.
Hát ez így van, de Pioli, mintha mégis tudná. Tehát, hogy mondta...
Készültem statisztikákkal, mert...
Mindig szeretem azokat a statisztikákat, amiket csak te találsz meg.
78%-át szerzi meg a pontoknak a Milán a karantén óta.
Saját számítások ezek mind?
Hát itt van, hogy 24...
Majd ezek kérem a kedves nézőket, hallgatókat, hogy ellenőrizzék le.
24 győzelem, 10 döntetlen, 1
veresség. Nagy statisztika hamisító.
Óriási. 24 győzelem, 10 döntetlen, 1 veresség, ez a mérlege.
Jó, mondjuk nem lehet belekötni.
A Milánnak ez 78,1% a karantén óta. Szerintem erre nincs magyarázat. Tehát tényleg nincsen magyarázat, ez a Milán úgy fejezte be a vírus előtti...
De próbáljunk megkeresni azért.
Megpróbálunk, de úgy fejezte be a vírus előtti időszakot, hogy 5 meccsből 1-et nyert. A Genoától, amelyik hát küzdött a bennmaradásért, kikapott hazai pályán. Ez volt ugye talán az utolsó meccs a leállás előtt.
Igen.
Én szerintem ha kikutatják teljesen a koronavírus minden változatát, akkor a tudósok rá fognak állni arra, hogy mitől lett ilyen jó a Milán. De ez egy nehezebb feladat lesz. De tényleg nehezebb lesz. Hát most, ha valaki meg tudja mondani, hogy mit, Calabria sokkal jobb futballista lett?
Hát szemlátomást igen. Tehát, hogy de jobban teljesít.
Beoltották valamivel, vagy mi történt?
Nem tudom.
Csálhanoglu másfél évig gyakorlatilag épp normális mérkőzés nélkül.
Egyébként az ő esetében lehetett szerintem látni leginkább azt a fejlődést, ami aztán kicsúcsosodott itt a leállás utáni időszakban. Tehát neki azért már felfelő ívelőben volt a formája. De...
Hát biztos.
Tehát szerintem ő volt az, aki egyre jobban játszott, aztán utána persze volt egy ugrásszerű javulás nála is, mint ahogy itt említetted esetleg Calabriát, de Kessiét is ide vehetjük, aki erről mindig tudtuk, vagy legalábbis az Atalanta óta tudtuk, hogy mire képes, viszont ez kevésszer jött ki a Milánban.
Tehát nekem az egy kérdésem van, hogy ez mitől állt össze? Stefano Piolitól, aki hát mit tudom én, eddig varázsló tanonc volt, és hirtelen a karantén nagy alatt online letette a vizsgát. Tehát, de komolyan, most ugye előtte 51%-os volt a mutatója Piolinak a Milánnal a karantén előtt, utána 78. Ez 27%-os eltérés. És soha nem volt ugye egyetlen klubnál se hasonló eredménysora.
Nem lehet, hogy ez a csillagok együttállása, és most a hát keretben, a keretben kialakult egy olyan kémia, amiben pont elég az idősebb vezér, és nagyon-nagyon sok a fiatal, szóval, hogy azok, akik tudják ebben követni az idősebbeket, és például Calhanoglu-ból vezér lett hirtelen, mert azzá kellett válnia, illetve ő lassan már...
Hát de korábban is azzá kellett volna. Szerintem korábban is azzá kellett volna válni. Hát előtte mondjuk egy Szuszóval voltak többen, vagy kevesebben, kinek hogy tetszik.
De például pont Szuszó egy olyan önérzetes, nagyobb egóval rendelkező játékos,
abszolút,
aki mellett Calhanoglu például lehet, hogy
a nagyon jó felé, igen, nagyon jó felé tapogatózol szerintem, mert simán elképzelhető, hogy ez mondjuk Calhanoglu feljavulásának az egyik legfőbb okozója, de Calabriánál is például az, hogy ő fiatal kora ellenére, vagy fiatalabb kora ellenére már ebben a keretben az idősebbek közé tartozik, vagy legalábbis az idősebb felébe a keretnek, és szerintem ugye volt egy nagyon jó lendület, egy nagyon jó hullám, amit sikerült meglovagolni közvetlenül az újraindulás után, és utána ezt támogatandó még azok az igazolások, akik oda kerültek a csapathoz, és mondjuk nem is feltétlenül hatottak egyből a csapatra, mint ahogy például Tonali azért mostanában játszik már többet, meg úgy, ahogy egyébként.
Hát igen, de mondjuk Tonali akkor játszik, hogyha pihentetni akarja Pioli, Benassert, vagy Kessiét.
Azt ne felejtjük el, hogy ő, Brahim Diaz, a Höge, az összes olyan érkező, aki most a Milánhoz jött, ők szerintem a kollektívához, tehát most itt az egész csapathoz, az öltözőhöz, ahhoz pont emiatt hozzátettek, mert még inkább felelősséggel ruházzák föl az eddigieket, nem?
Úgy tűnik, hogy ez így van, és mondjuk mind kiegészítő emberek, tehát...
De ez így az egészséges szerintem, igazából tehát így működik jól egy átigazolás politika.
De hát most akkor lehet Kert is említeni, aki 30 éves koráig nem tudott komoly csapatban semmit letenni az asztalra. És akkor ugye kétségbe esetten szerződtették a sérülések miatt.
És ő volt a hiányzó mozaik.
Igen. De nem mérték, tehát úgy vettek mozaik szemet, vagy puzzle darabot, hogy nem nézték meg, hogy van körbevágva a hiány.
De pont oda illett.
Hanem így, jó lesz az úgy is eladó. És akkor, hát nézd már! Hát én, összeállt a védelem.
De tényleg ő hiányzott ahhoz, tényleg, hogy Romagnoli úgy teljesítsen, ahogy...
Hát jó, de mondjuk azt lehetett gondolni, hogy jön Kier, és akkor mondjuk Romagnoli lesz a vezér, és akkor Kier majd, hát ha minden összejön, akkor ott majd ugye el lesz, akkor jó lesz. Ehhez képest mi történt? Romagnoli egy csomó ideig hiányzott, Kier volt a vezér, Gabbiával, és így is működött. Tehát bármit...
Hát meg működik Ibra nélkül is, ahogy láthatjuk.
Körülbelül ugyanolyan eredményei vannak Ibra nélkül a Milánnak, mint Ibrával. Az a különbség, hogyha Ibra a pályán van, ő lövi a gólokat, ha nincs, akkor mások lövi, és akkor elosztják. Calhanoglu,
Rebic, igen, akkor tényleg igen. Más vállalja.
De Rebic, hogyha Rebicet mondod, ő is egy rejtély, hogy ott egyszer csak ő ugye Ibrahimovic érkezése után bekerült a csapatba, és elkezdte ontani a gólokat, úgyhogy ugye előtte az olasz bajnokságban azt hiszem, hogy 3 éve nem lőtt gólt, mondjuk közben megjárta Németországot is. És akkor egyszer csak elkezdte lőni a gólokat, most megint leállt, tehát most megkaptuk a régi Rebicet, mert most egy ideje, ebben a bajnokságban talán még nincs is gólja. Tehát, hogy...
Volt a Sassuolo, vagy a hétvégi meccs, nem tudom, volt egy olyan szólója, kapufa, vagy egy bődületesen nagy védés lett a végén, csak néztem, hogy...
És valami nagyon összeállt a Milánnál, én nem tudom megmondani, hogy mit. Tehát most az, hogy például, ha van egy ilyen nehezebbnek ígérkező meccs, mint a Sassuolo ellen, akkor a 7. másodpercben vezetnek. Tehát amikor hiányzik egy csomó játékos, és bajban lehetnének, akkor jön valami, és attól nincsenek bajba. És ugye így szereztek pontot a Genoa ellen, ott kétszer kellett egyenlíteniük. Amikor pehjük van, akkor a végén azért csak nem kapnak ki, mert a Parma elleni meccsen lőttek 4 kapufát, de aztán a végén ott is sikerült egyenlíteni. Tehát egyszerűen minden annyira működik, hogy ezért én keresem a magyarázatot, mert hogy ilyen statisztikai előzményeket, de mondom, a Piolit nézem, akkor neki volt egy viszonylag jó éve a Lációnál 2014-15-ben, ott mondjuk 57% volt a pontszerzési mutatója.
Én ezt mondtam neked múltkor is, hogy nekem amire egyébként kicsit emlékeztet ez az időszak, az az első Conte szezon a Juventusszal. Ott, hogyha azért belegondolunk, hogy milyen játékosok játszottak Estigaribiával, Vucinic Matri csatársorral, nem volt egy feltétlenül egy Thiago Silvával meg Ibrahimovicsal felálló Milán ellen, nem volt egy győzelemre ítélt.
De ez kevésbé tűnik szerencsének, legalábbis abból kiindulva, hogy milyen rendezett most a vezetése a klubnak, meg szerintem van itt valami a háttérben, hogy a felderítők megtalálhattak valamit. A leginkább ősszel vagy nyár végén azon nevettem, hogy jött Saelemaekers az Anderlechtből, aki még az Anderlechtben sem játszott. És belőle lett nem húzó ember, de olyan játékos.
Kezdő játékos lényegében.
Na most tényleg ezeket a játékosokat mondjuk Saelemaekers, Castillejo, Rebic, Calabria, de nem, hogy Kjær. Tehát, hogy ezek a futballisták, ezek meggyőződésem, hogyha máshol játszanának, akkor nem vennénk észre
ez őket. Az ilyen Moncsi féle csoda, hogy megtalálták őket, és
minden
tagjai a csapatnak.
Minden valahogy a helyén van. Menjünk át Spanyolországba egy kicsit, ahol ugye Messi történelmi jelentőségű gólt szerzett azzal, hogy megelőzte Pelét. Most már itt a tétmeccseken szerzett gólokat tekintve, ezzel együtt nem feltétlenül van az az érzése még mindig az embernek, hogy a Barcelonánál minden szép és jó és egyenes.
És akkor óvatosan fogalmaztál. Hát ez a Valencia, ez idén nem az a Valencia, és bár fölírtuk rangadónak, de ez nem rangadó idén. Azt volt furcsa látni, hogy a spanyol bajnokságban idén borzasztó alacsony a gól átlag, és a legtöbb csapat ugye az utóbbi évek, vagy én valószínűsítem, az utóbbi évek Real és Barca dominanciája miatt átállt egy védekezőbb típusú, nagyon stabil focira, és ez a Barca-Valencia, ez egy olyan nyílt meccs volt, hogy teljesen szembetűnővé vált, hogy a Valenciának és meg a Barcának is milyen rossz a védekezése, és ez lehet a Barca veszte a továbbiakban is. Araujo és Oscar Mingueza volt a két belső védő, nem tudom. Mennyit mond nektek a két név?
Hát hallottunk már róluk. Van egy nagyon érdekes téma, amiben nagyon kíváncsi vagyok a véleményetekre. Ugye itt ez mind az olasz, mind a spanyol, mind a német, mind a francia bajnokságra hatással lehet, ami Angliában történik 2021-től. Ugye nagyon közel vagyunk most már ehhez a dátumhoz. Ugye megváltozik a munkavállalás minden szabálya a Brexit miatt az Egyesült Királyságban, és ennek köszönhetően mostantól nem igazolhatnak 18 év alatti légiósokat az angol klubok, és 18 és 21 év között is egy speciális pontrendszernek kell megfelelni azoknak a játékosoknak, akik odaérkezhetnek. Ugye a Barcelonát azért nem akarom, vagy azért is ide kötöttem, mert én azt gondolom, hogy még mindig egy rendkívül lényeges célállomás lehet azoknak a futballistáknak, akik elkezdik ezt a játékot. Ugye itt legutóbb Mohamed Salah esetében vetődött föl az, hogy akár ugye most azzal, hogy Spanyolországban egy interjú készült fel az egyik újságban, akár még a Barcelonában is el tudja képzelni a karrierét egy olyan klubból, ami jelen pillanatban a világ egyik, hanem legjobbja, ami azért egy érdekes felvetés. Szóval mi van egy 18 év alatti játékossal, akinek jövő évtől a Chelsea mondjuk azt a lehetőséget tudja kínálni, 16 éves fiatal emberről beszélünk, hogy le akarunk igazolni, nem tudunk még, de játsszál 2 évet a Vitesben, és akkor utána jöhetsz a Chelseahez. De addig nem ismered meg a londoni időjárást, meg nem ismered meg a klubkultúrát, meg nem edzhetsz együtt Olivier Giroudval, hanem majd várj egy kicsit, és akkor... Tehát ezzel szemben egy Barcelona, egy Juventus, egy Bayern München, egy Paris Saint-Germain nagyon-nagyon sokkal jobb alternatívát tud kínálni, ami én azt mondom, hogy 6-8 éven belül nagyon komoly hatással lesz az egész futballvilágra.
Borzasztó boldog lennék, hogyha sehova nem szerződtethetnének 18 év alatti játékosokat.
De hát ezt tehát tudod nagyon kezdem. Jó, hogy ez visszafordíthatatlan.
Hát sajnos, de ha a világ futballját nézzük, akkor szerintem érzékelhető nyomai vannak. Tehát ha a brazil válogatott, ugye a szívemhez közel állót mondjak, játszik, akkor hiába kérné számon bárki azt, hogy miért nem játszanak brazilosan, amikor a játékosok azok most már tényleg a legtöbb az 15-16-17 évesen a tehetségesebbek átkerülnek Európába.
De bocsánat, Viktor,
mitől játszanának más módon, mint az itteniek?
Az összes komoly klubnak az utánpótlása most már azért lényegében úgy néz ki, hogy körülbelül a felét szinte légiósok alkotják.
Igen.
Ami tehát ezért gondoltam, hogy ezzel mindenképpen érdemes foglalkozni, mert Anglia ebben, mint a leginkább potens bajnokság, itt ugye főleg anyagi okok miatt, és az ebből fakadó infrastruktúrális és egyéb lehetőségek miatt, az lefölözte általában az utóbbi években a krémjét ennek a korosztálynak, tehát a 18 év alatti korosztálynak. Ez a krém szerintem... Én azt gondolom, hogy megállíthatatlanul máshol kell, hogy kikössön, hogy hol az más kell.
De kiskapuk azok mindig voltak, vannak és lesznek. Itt szerintem abban lesz jelentős változás, hogy ezek a franchise rendszerek, ezek megerősödnek, és akkor ahogy a Red Bull csinálja, ahogy a Manchester City csinálja, ahogyan a Chelsea csinálja, úgy abban kell gondolkodniuk a kluboknak, hogy hogyan és mennyi hogy mondjam, ezt munkaerőt küld külföldre, és mennyi ilyen állomást, és hol hoz létre azért, hogy ott már be tudja hálózni ezeket a fiatalokat, vagy oda egy országból össze tudja gyűjteni, és aztán onnan később gyakorlatilag ilyen kötelező önkéntes jelleggel hozzájuk menjen az adott játékos. Például Brazíliában biztos sok csapat fog majd létrehozni ilyen központot, nem tudom, Franciaországba is telepítenek majd, Hollandiában már
hát van. Jó, de ez versenyképes azzal, hogy azt mondod egy brazil fiatalnak, hogy itt van a Citynek a leánycsapata Brazíliában, maradj itt, még egyébként a családod körében is maradsz, vagy igazolja Barcelonához.
Versenyképes.
De miért?
Tehát mert ezt mondják, hogy City Group. Tehát, hogy a brazil sajtó is tele van az előző hónapokban is legalább 3-4 ilyen fiatalt
olvastam.
Tudom,
hogy ez a cél, meg ezt akarják, de hát az, hogy City Group játékosa, vagy most nem tudom melyik az oda tartozó csapat a City Grouphoz.
Hát van Spanyolországban a Girona, az oda tartozik. Jó, mindenképpen van Hollandiában
spanyol is. Spanyol fiatalként el kell döntened, hogy a Gironában játszál, vagy esetleg van lehetőséged arra, hogy a Real Madrid utánpótlásába kerül.
Szerintem pénzkérdés is. Hogyha olyan alternatívát tudnak kínálni, hogy ők garantálják, hogy utána, egyrészt garantálják, hogy tudják azt a fizetést adni, vagy azt a pénzügyi hátteret biztosítani, amit mondjuk a Barcelona, a jelen helyzetben a Barcával nem nehéz ugye egy szintet hozni, és utána garantálják azt is, hogy ő valahova oda fog kerülni Európába, ha nem a Manchester Cityhez, akkor egy másik leányklubhoz, ami nagyobb, mint az a, mit tudom, most például maradjunk a brazil példánál, nagyobb, mint az a brazil klub, és ott biztos játék lehetőség, vagy fejlődés vár rá, akkor nem fog elmenni a Barcához.
Szerintem ennél sokkal szentimentálisabb világ a futballvilága.
Hát, hogyha a szentimentalitást említed, akkor meg föl tudom hozni évként azt, hogy inkább otthon marad, és nem költözne át a családjával Európába, legyen az akár Ázsiából, akár Brazíliából, akár Amerikából.
Félek, hogy nem így gondolkoznak a fiatalok.
Hát Európa nagyon vonzó, tehát Brazíliában, hogyha lehetősége van valakinek, akkor az rögtön át fog jönni Európába, sajnos.
Tehát, hogy itt az hogy az olasz fiatal dönthet, hogy a City Group valamelyik csapatában játszik, Gironában, mondjuk itt az előbb említett példát hozva, vagy a Juventushoz szerződik, akkor szerintem 10-ből 9 a Juventust fogja választani. Még akkor is, hogyha egyébként egy nagyon szép életpályamodellt vázolnak fel a Citynél, most itt játszol, itt leszel alapember, ennyi pénzt kapsz, a családodat így eltartjuk, de azért ezzel lehet, hogy nem tudnak olyan ajánlatot tenni mondjuk a Juventus, vagy a Róma, vagy bármelyik másik csapat részéről, de nem feltétlenül
szerintem az igazán tehetséges fiataloknak most már Szoboszlai Dominikéhoz hasonló a pályája, és hogyha van egy olyan ügynöke, vagy valaki mellette, akár családtag, akár bárki más, aki okosan tudja ezt menedzselni, akkor az mondhatja azt, hogy biztosabb, hogyha az egyik fiók csapatban te sok lehetőséget kapsz, és onnan ki tudnak szúrni, és könnyen át tudnak vinni a fiók csapatnál előrébb levőhöz.
Igen, hogyha már Dominikot említetted, akkor érdemes is rátérni, bár ugye az előző héten már sejtettük, hogy Lipcse lesz a következő állomás. Mi azt gondoljuk, mint azt beszéltük az elmúlt héten, hogy ez egy nagyon jó lépés.
Persze. Igazából ugyanabban a rendszerben dolgozhat tovább, tehát ez ad egy biztonságot egy fiatal játékosnak. Igen, tehát én szerintem ez egy nagyon jó döntés, mégis egy vagy lehet, hogy kettő lépcsőt felfele lépett. Azt is érdemes megemlíteni, hogy azért ez az Salzburg ez hihetetlen okosan építette fel Szoboszlai Dominikot, és kíváncsi vagyok, hogy ki lesz a következő, akit felépít, mert nagyon érezhető, hogy igazából belehelyeznek ebbe a státuszba játékosokat, tehát Szoboszlai Dominik is, amikor egyszer csak elkezdte ezt a rengeteg gólpaszt és gólt jegyezni, az nem azért volt, mert ő akkor ugrott egy ekkora szintet, nyilván fejlődött közben, hanem egyszerűen abba a helyzetbe hozzák csapaton belül, hogy odaérkezik, ő rúgja, ő passzolja, tehát nagyon tudatos építkezés folyik, amellett, hogy az utánpótlásban ezek szerint jó fejlesztés is, nagyon jó fejlesztés, meg előtte jó kiválasztás, és hogy ez egy igazi jó karrierív. Tehát ez innen a Lipcse nagyon jó, itt megerősödni, itt első számúnak válni a posztján, itt húzó emberré válni, és akkor utána lehet másban gondolkodni, akkor már lehet, hogy az álmait valósíthatja meg, mert ez még nem hiszem, hogy maga lenne a gyerekkori álom, de hogy benne van az, hogy majd akkor jön a következő lépcső, ha már ezt helyesen megtette.
Nekem ezzel kapcsolatban, eszembe jutott, hogy azért lesznek posztriválisai, szóval, hogy ne most készpénznek veszük azt, hogy ő igen, a következő lépcsőt ugyanúgy megugorja, ahogyan a Lipcsében, de azért, vagy ahogyan az Salzburgnál, de azért itt bőven vannak a posztján játékosok, és biztos, hogy nem fog így egyik pillanatról a másikra szezon közben bekerülni, szóval ne számítsunk arra, hogy most kezdő lesz a második fél évben.
Hát persze, meg ez a Bundesliga azért ez nyilván egy lényegesen komolyabb színvonalú bajnokság, mint ahol eddig játszott, bár egyébként az osztrák sem olyan nagyon rossz, ez az európai kupákban látszik, de hát a Bundesliga ettől függetlenül egy nagyon komoly lépés fölfelé. Itt az egy nagy kérdés, hogy ugye nevezheti őt a Lipcse, ez ugye egy nagyon-nagyon fontos dolog a Bajnokok Ligája küzdelmekre, a Liverpool lesz majd a Lipcse ellenfele. Hát ezt a mostani Liverpoolt elnézve, amelyik most hetet rúgott a Crystal Palace-nak, előtte legyőzte a forduló előtt még listavezető Tottenhamet, elkapta nagyon a fonalat Klopp csapata. Most jelenállás szerint azt lehet mondani, hogy a Liverpool abszolút esélyese a párharcnak, de hát ki tudja, hogy februárig mi hogyan alakul.
Igen, hát erről most még nem lehet beszélni, bár mondjuk, hogyha így előre nézünk, akkor a Liverpool pillanatnyilag bármelyik együttes ellen favorit lenne. Aztán Szoboszlai meg már játszott a Liverpool ellen, tehát az nem éri majd igen, meglepetésként. Ismerik. Igen. Én sem azt várom, hogy ő egyből kezdő legyen, de azért azt, hogy egyre több és több lehetőséget kapjon, és esetleg a következő szezonban már ott legyen az alapcsapatban is. Tehát nyilván azért ez egy cég, a Salzburg és a Lipcse. Tehát két külön klub, de azért egy cég. És Szoboszlai nagyon úgy néz ki, hogy ha nem is a bikának megfelelő szimbólumként kezelik ennél a cégnél, de hogy most már hozzátartozik valamennyire ennek a futballrészlegnek az image-építő termékeihez. Tehát, hogy szerintem figyelni fognak rá. És ez nagyon fontos, hogy egy ilyen helyre került, ahol hát a mi kutyánk kölyke így, vagy a mi bikánk kölyke.
Mi tehenünk, Borja. Mert azért a Bika nehezen szokott elleni viszonylag, de...
Hát jó, de hát ez csinálni csinálhatja a Bika, tehát azért lássuk be, hogy egy Bika kell ahhoz, hogy a tehén eljen.
Na mindegy, nem menjünk most vele, nem mindig egyébként, mert most már hát nyilván valamilyen fázisban szükség van.
Hát na,
rá.
Persze, hát azért, ha nem is a fedeztetés, de... Na, szóval figyelni fognak rá, és ez nagyon fontos. Nem tudom, miért kell elterelni a szót.
Igen, szóval következik az ünnepi időszak, ezután jó az átkötés Angliában.
Ez nem maga az ünnep volt?
Ami abból a szempontból lesz nagyon speciális, szerintem, hogy ugye soha nem volt még ennyire sűrű a menetrend az angol klubok számára korábban a szezonnak az első időszakában, az odavezető időszakában, és ugye mindig azt szoktuk mondani, hogy ebben a sűrű időszakban gyakran vannak olyan eredmények, amelyek kiszámíthatatlanok. Hát ez a szezon eddig erről szólt, tehát az Aston Villa Liverpool elleni győzelme, a Tottenham, amikor agyonverte a Manchester United-et, és még lehetne nagyon sok hasonló példát hozni. Ez a szezon eddig egy ünnepi időszak volt gyakorlatilag. Fog ez változni szerintetek itt a Boxing Day és az utána következő periódusban? Egyébként csak annyit még hozzáteszek, hogy van, kiszámolták például, hogy 3 klub esetében az átlagos pihenőnapok száma ebben az időszakban 2 lesz.
De az utóbbi években a Boxing Day, vagy az ünnepi környék, ez amúgy is teljesen össze-vissza, az egy kiszámíthatatlan eredmény.
De lehet, hogy akkor most ez kiszámítható?
Most az egész év, valóban az egész év tényleg ilyen ünnepi volt, hogy kiszámíthatatlan, most sem lesz kiszámítható, és szerintem ez mentális okokra vezethető vissza. Szóval, hogy ilyenkor azért a játékosok sincsenek ott 100%-ban fejben, meg lehet, hogy nem úgy figyelnek a taktikai megbeszéléseken, nincsen annyi edzés, hogy ezeket átbeszéljék, és most tényleg ez volt eddig az egész szezonban, és szerintem január környékén is így lesz, még itt nagyon sűrű a menetrend, aztán február, vagy inkább márciusban rendeződhet.
Hiányozni fog a játékosoknak már, hogyha nem lesz ilyen sűrű a naptár.
Igen, miért hát azt a szedzeni megint?
Egyébként a kicsit megint kikanyarodnék Brazília felé, az azért érdekes, mert hogy ugye a Palmeiras csapata bent van a Libertadores kupában a legjobb 4 között, a brazil kupában is bent van a legjobb 4 között, közben játsza a brazil bajnokságot, és most nagyon úgy néz ki, hogyha a két elődöntőjét megnyerné, akkor 205-206 nap alatt 64 meccset játszik július végétől február majdnem végéig. Tehát, hogy, és ott nem állnak le a klubcsapatok a válogatott szünetben sem, tehát amíg a válogatott játszik, elmennek a válogatott futballisták, és a többiek ugyanúgy folytatják a bajnokságot, vagy ami éppen van. Tehát én nem értem, hogy bírják, nem értem. Angliában sosem értettem egyébként, mert ott, de hát ők szeretik, tehát végül is a kínok kínja az lehet élvezet is, és ők olyan mazoista alapon fogják fel ezt az egészet. Ha sok lesz a sérülés, ebben az időszakban még több, mint amennyi lenni szokott azon.
Eleve több van.
Nyilván. Igen, ne csodálkozzunk. Ugye említetted a vírust is, tehát egy csomóan abból is túl korán jönnek vissza, ez a magyar protokoll, ami létezik. Na, a sportban az máshol nincsen, tehát itt azért 3-4 hetet a felgyógyulás után pihennie kell a sportolónak, mielőtt újra elkezdhetné. Ez eleve roppant veszélyessé teszi. Én nagyon örülnék neki, hogyha komolyabb tragédiák nélkül átélni a sportvilága, meg hát ezen belül kiemelten a futballvilága ezt az időszakot, mert hát a pénz sem hagyja, ugye, hogy lassítsanak. Azt hiszem elsősorban talán a pénz nem hagyja.
Még egyetlen témát zárásként, hogyha már itt vagy nálunk, akkor nem hagyhatjuk ki a szokásos neymározást. Ugye ő most januárig sajnos kivonta magát a forgalomból, úgyhogy egyébként jó formában játszott. Viszont ugye itt a legutóbbi adásban beszéltünk arról, hogy mennyire nehezen illeszthető rendszerbe azóta, amióta a Barcelonát elhagyta. Leginkább azért, amit egyébként pont a Manchester United elleni meccsen, amelyen szerintem kiválóan játszott, nagyszerűen lehetett figyelni. És ott azt mondtam, hogy mindig is, amikor gyerek voltam, akkor utáltam olyan focistákkal játszani a grundon, akik oda jönnek mellém, és azt mondják, hogy add ide nekem a labdát, kicsi, mert én majd megcsinálom, és nem mozog, meg nem az összjáték lehetőségét keresi, hanem ő a három emberre is rávezeti, és mindig hős akar lenni, vagy hőssé akar válni. Csak ez nem minden meccsen, meg nem minden csapat ellen működik, szóval edzők, csapattársak rémálma a Neymar szerinted.
Nem tudom, az, hogy nem szeretik a futballisták, az egészen biztos, mert sokkal jobb játékos, mint amilyen eredményeket a szavazásokon elér.
Tehát, ha csak ezt Messi az őt választotta a legjobbnak.
Hát Messi tudja, hogy Neymar a legjobb játszani, de ott az egy kicsit más volt a helyzet, mert
de ott Barcelonában még tartotta a taktikai fegyelmet, így van.
Szerintem most is tartja a fontos meccseken, tehát amikor fontos meccs van, akkor azért ez a föl...
Azon a kettőn.
Hát annyi, hát az a BL meccseken, meg esetleg a rangadókon, hogyha vannak, tehát azokon tökéletesen tartja a taktikát, a brazil válogatottban is tartja a taktikát. Mondjuk az más kérdés, hogy ezek a stratégiák rá vannak eleve kitalálva. Tehát ugye Tuchel beljebb tette a pályán Neymart, ez most már bő egy éve, másfél éve látszik, hogy nem a vonal mellett futballozik annyira, mint korábban. Sokkal jobb neki ez a hely, mert ugye nincsen behatárolva az egyik irányba a mozgása, még kiszámíthatatlanabb.
Hát pláne, hogyha egy olyan szélső támogatást kap, mint amilyen Mbappé felől érkezik.
Igen, hát Mbappéval különösen jók együtt szerintem, és tehát azt nem lehet mondani Neymarra, hogy úgy lenne önző, hogy ne akarna gólpasszt adni a társaknak, mert Mbappé erre egyáltalán nem panaszkodhat. Hogyha ezt a meccset vesszük, ugye pont fordítva volt, hogy Mbappé a elfutott zicserben középen ott volt egyedül Neymar, rá kilépett a nem tudom melyik védő, tolta kifelé, és ahelyett, hogy beadta volna az üresen álló társnak, inkább előtte éles szögből. Tehát én szerintem ilyen szempontból nem önző, de van benne egy ilyen egyébként bizonyos szempontból jogos igény a karrierjével kapcsolatban, hogy több egyéni elismerést kapjon. Hogyha azt vesszük, akkor ezt a PSG-t, amelyik története során először ment döntőbe, ezt ő vitte végig a kieséses szakaszban, a Dortmund elleni két meccsnek is a legjobbja volt.
Az Atalanta
elleni mérkőzésnek is a legjobbja volt. A döntőben nem tudott gólt lőni, de mondjuk nem csak ő nem tudott. De és akkor most, amikor megint szükség volt rá a BL-ben szorult helyzetben, az utolsó két meccsen megint ő vitte el a sót, meg ő döntötte el a meccset a United ellen is, az Isztambul Başakşehir ellen is, ugye mennyi 3 gólt lőtt a végén, és ugye a 11-est odaadta mindenek mellett még Mbappénak.
Régóta nem volt gólja.
Igen. Tehát, hogy még erre is gondol közben, amit ugye a sajtó ezeket nem szereti kiemelni, csak hogy megint ma beesernyőzte azt a szegény srácot 4-0-nál, már minek esernyőzi, meg bőrözi, hát ideges lesz szegény. Tehát, hogy azért én ezt játéknak tartom, és Neymar a szószoros értelmében játszik. Tehát ő gyerekes, infantilis gyerek. Olyan, mint egy fóka, amelyik labdát kapott. Hát most nem lehet vele mit csinálni.
Igen, és van akit szórakoztat a fóka, van, aki
hát az ellenfelet, az ellenfelet biztos, hogy nagyon idegesíti egyébként, mert hogy ez a hülye fóka már megint mit csinált. Ugye McTominay, aki másfél percen belül 3-szor rúgta fel Neymart, és utána nyilatkozott, hogy ezek állandóan dobálják magukat, de azt se tudta, hogy merre forogjon konkrétan. Tehát, hogy biztos, hogy nem jó Neymar ellen játszani, de a csapattársai, én legalábbis úgy látom, hogy az előző időszakban, ami ott ez a Cavani történet megoldódott, ami ugye az Alfa Hím szerepéért zajlott Neymar érkezése után.
Cavani egész életében ilyen helyzetben volt.
Igen.
Vagy Ibrával. Vagy...
Inkább ami érdekes Neymarnál szerintem az, hogy ugye volt ez az általános támadása személy ellen az előző világbajnokságon, ami az én meglátásom szerint egy jogos, de végtelenül igazságtalan támadás volt, mert sajnálatosan, hogyha nézzük a futballt, és most, hogy nincsenek nézők, és egy csomó helyen nem kevernek atmoszférát, például Olaszországban a meccsek alá, és még jobban halljuk, hogy mi zajlik. Hát, hogy mondjam, szóval, ha pedagógus lennék, azt mondanám a gyerekeknek, hogy ne nézzetek focit. Ne nézzetek focit, mert az emberi gyarlóságnak olyan szintjét látjátok megnyilvánulni lassításokban, közeli képeken. Ugye mindenki üvöltözik, ha hozzáérnek, hanem dobálja magát, megpróbálja az ellenfelet tönkrezúzni, a játékvezetőt becsapni, egy bedobásért lehazudja az édesanyja életét. Tehát, hogy ezt látod, és akkor Neymarra rászálltak két műesés miatt a világbajnokságon, és mémek lettek belőle, miközben mindenki ezt csinálja a futballban. És én azt látom, hogy Neymar ebből akar kibújni, mert érzi, hogy még mindig ez az, ami miatt ő a szavazásokon mit tudom, 8. lesz, holott biztos, hogy nem volt 7 jobb játékos nála a fontos meccseken az előző szezonban. És ezért most, ahogy én látom, ő ezt a egyébként az egész világban nagyon fontos szerepet betöltő rasszizmus elleni küzdelmet vállalta fel nagyon erőteljesen. Ugye eleve volt egy Olympique Marseille elleni mérkőzés, ahol legalábbis ő azt mondta, hogy támadás érte az ellenfél játékosa részéről, nem védte meg a játékvezető, és az, amit most láttunk ugye a Paris Saint-Germain-Başakşehir mérkőzésen, ez is, mint kiderült, a PSG részéről elsősorban egy Neymar által szorgalmazott öltözőbevonulás és ki nem jövés volt.
Én nem így hallottam, de...
Hát Ugye a törökök...
Kimpembe volt, nem az első, aki azt mondta, hogy...
Hát és de utána Neymar állt az élére, és mindenhol ezt hirdeti is, hogy ő ezt nem tűri, ebből elég volt. Tehát ő ezt a magáénak akarja ezt az egészet tudni, a mozgalomnak jeles képviselője akar lenni, ami biztos, hogy bizonyos szempontból segíteni fog az imázsán.
Biztos, hogy Párizsban tud elég médiafigyelmet generálni ahhoz magának, hogy az ilyen szavazásokon ott legyen az élen, mert ez egyértelmű, hogy azon is múlik. Amúgy nagyon nem szeretem ezeket az egyéni díjakat, de hogy ki mennyi média figyelmet kap az adott évben, és egyébként, ha csak nem nyer BL-t, most ez egy tökéletes bizonyíték, még döntőben is volt a Paris Saint-Germain, ha csak nem nyernek BL-t Párizsban, akkor nem
igen, de ez ilyen szimpátia kérdése is, mert tehát Mbappé egyszerűen nem volt jobb nála az előző szezonban, és mégis a legtöbb ember, aki szavazott, Neymar elé tette. Lehet, hogy több gólt lőtt Mbappé, de hogy a fontos meccseken, ugye hát a BL-ben képtelen volt gólt szerezni, a előkészítésből is alig vette ki a részét. Tehát itt azért arról van szó, hogy egyszerűen ráragadt egy csomó olyan kellemetlen címke, amit nagyon nehéz lemosni. Most erre lehet ráragasztani ezt az új, ez nem is címke, hanem egy óriási nagy tablóméretű ragacs, amivel megpróbálja ezeket eltüntetni, hogy Párizsból lehet-e? Hát nem tudom, de mondjuk Messi azért egy olyan kapocs, ami összeköti a világ egyéb részével, mert Messiről ő sokat beszél, meg Messi róla azért nyilatkozgat, meg rászavaz, meg ilyenek, tehát amit nagyon nagy örömmel hallottam, hogy te sem kedveled ezeket az egyéni díjakat, szerintem lassan azért ez nevetségbe fordul ez az egész. Szerintem 2010-ből konkrétan, amikor az aranylabdát bekebelezte a FIFA, ez komolyan vehetetlen. Ugye akkor volt az, hogy Messi lett az aranylabdás.
Schneider pedig miközben döntősen meg Interrel mindent megnyerő játékosként.
Igen, és hát úgy, hogy a VB-n 5 gólt lőtt a döntőbe jutó holland válogatottban, vezér volt az Interben, amelyik BL-t nyert, de hát ott volt az az Iniesta, aki meg a VB döntőben szerzett gólt, ami a VB címet döntötte. Szóval attól kezdve lehet érezni, hogy igazából az újságíróktól valamelyest elvárható egyfajta objektivitás, a szövetségi kapitányoktól és a csapatkapitányoktól semmilyen. Tehát csak a szimpátia számít, és ebben mondjuk, ha Neymar versenyezni akar, akkor már pedig szeretne, mert tehát ez végül is aranylabdásnak lenni nem olyan rossz, meg döbesznek, de nem lesz.
Így van, hát nagyon köszönjük, Viktor. Még egy apró kis karácsonyi meglepetéssel készültünk.
Neymar videóklip, amiben műeséseket mutat be.
Nem, mi nem vagyunk ilyenek egyébként. Nemrég jött ki egy nagyon-nagyon fontos, szerintünk nagyon fontos könyv a magyar futballnak a múltjáról. Nem magyar szerző készített, hanem Jonathan Wilson, és ezt az egyik kollégánk Bán Tibor fordította magyar nyelvre. Szerintem kötelező irodalom, tehát hogyha valaki többet akar megtudni itt akár már az 1900-as évek évfordulójáról is, és a Dunamenti iskoláról, akkor annak el kell olvasnia, és van egy kötetünk, amit felajánlunk arra, hogy megnyerjétek itt karácsony kapcsán, mennyi mondjuk legyen 7 nap a válaszra. Az a kérdés, hogy hányszor szerepel a könyvben a Burnley neve, a Burnley csapat neve, aki a legközelebb tudja megtippelni azt, hogy ez hányszor szerepel ez a szó a könyvben, azért lesz majd ez a kiadvány. Úgyhogy ezzel szeretnék nagyon boldog karácsonyi ünnepeket kívánni minden kedves hallgatónak. Most ugyan az angol foci az háttérbe szorult, de majd itt a két ünnep között igyekszünk jelentkezni és bepótolni ezt a mulasztást is. Boldog karácsonyt!
Ez volt a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Baumstark Tiborral és Bognár Tomával.